Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár 14. csevejét vesszük fel éppen, ez múltkor az Icsi Mihály beszélgetésben a podcastet elhagytuk, és Mátor Csevej, bár a Csevejben van egy kis dehonestáló jelző, hogy kicsit felszínes, de mindenképpen valahogy úgy fogunk beszélni a könyvtári munkafolyamatokról, hogy bárki megértse, akár én is. Mostani vendégem Rényi Mátyás Attila, ő a digitális megőrzési osztály vezetője, és Sirilla Tamás, ő pedig az informatikai, üzemeltetési és szolgáltatási főosztályt vezeti. Milyen vezetni két ilyen területet?
Tamás, akkor átadnám a szót lévén, hogy te régebben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát ez egy elég összetett kérdés, mert nagyon, nagyon sokrétű a háznak az informatikai átszövés, hogy átszövi az informatika az egész házat, meg a működését. Hát én több területre bontanám fel, vannak a szerveres részek, amit viszünk, ugye, amit ugye a kollégák annyira nem látnak, maximum ilyen megosztások formájában, meg onnan futnak a weboldalaink például, illetve vannak ugye a munkálmás üzemeltető kollégák, akik gyakrabban látnak, a kollégák, akik járják a házat, a PC-ket megcsinálják, a nyomtatót rendbe teszik, illetve még talán még ide venném egy külön kategóriába hálózatos kollégákat, akik az egész épület érhálózatát tartják karban, és megcsinálják különböző protokollokat, beállításokat, hogy ki mit láthasson, mihez férhessen hozzá hálózati szinten, illetve még ide tartozik a vezetékes telefonok is, amit azért elég gyakran használnak még a házba. Most ugye IP-telefont használunk, nem ilyen régi analóg megoldásokat, de szükség úgy van ezekre a készülékekre is, és használják is a házban. Ezekért a területekért felünk elsősorban, meg ugye a külsős partnerekkel tartjuk a kapcsolatot, például különböző szolgáltatókkal, mint a Microsoft például, akitől levelezésünk van, meg a OneDrive tárhelyeink, tűzfalat is egy külsős cég biztosítja nekünk ennek a működtetését, segítenek benne, tehát tényleg szerte ágazó munkánk, és minden területen ott kell, hogy legyünk, és helyt kell, hogy álljunk.
És kapcsolatban vagy ugye a Mátyásék osztályával is, hiszen itt a digitális megőrzésről fogunk most beszélni, hogyha 60-as években lennénk, amikor a könyvtár mondjuk költözött ide a budai várba, akkor voltak a könyvek, folyóiratok, újságok, különböző képek, ennek meg kellett határozni, hogy milyen polcrendszerük legyen, hogy lehessen ezeket tárolni, viszont a digitális megőrzésben ez egy teljesen új dolog, egy új az osztály is maga. Itt különféle digitális dokumentumokat kell megőrizni. Ez a folyamat, ez mivel kezdődik, ez a digitális megőrzés, mint olyan?
Hát igen, azt köszönöm is, hogy mondtad, mert ez nekem, mint tapasztalatom ezzel a területtel az, hogy gyakorlatilag 22 végén alakult, és maga a digitális megőrzés is abban az értelemben, hogy rendszer szinten gondolkodunk róla, és szétválasztjuk a digitális adatoknak a hardveres hordozó felüli biztosítását és a metadatot felüli biztosítását. Ez mindössze egy 20 éves megközelítés. Visszatérve a példádra, hogy a 60-es években mondjuk ez hogyan nézett ki, és valóban ez egy nagy kihívás előttünk. Ugye vannak erre már módszereink, de ez a terület nagyon gyorsan fejlődik, a digitális megőrzés. Mind a hardveres része, ugye ahogy exponenciálisan növekszik az adatmennyiség, mint pedig maga az a tárolt tartalmaknak a fenntartása, megértése és kezelésének a metódusa is nagyon gyorsan változó terület.
Tehát megint visszacsatolok, annak idején megvoltak a könyvek, és megvoltak a katalógus polcok, amivel a katalógus cédulákat tároltuk. Tehát van a szolgáltatás része, és van a kereshetőség része, hogy hogyan tudják ezt megkeresni, ezeket a dokumentumokat. Itt hardverileg, itt mire lehet felkészülni? Tehát mi az a adattároló, hordozó, amire készül a informatikai főosztály, hogy ennek meglegyen a talaja?
Hát nyilván elsősorban hatalmas tárolókapacitást kell kiépítenünk, ami most is petabájtos nagyságrendű. Ugye jó, ez egy nagyobb nagyságrend, amit az átlag felhasználók szoktak használni a terabájtnál. Lemezes tárolókat használunk elsősorban most jelenleg, ezek ilyen jó egyensúlyt biztosítanak a tárolókapacitás és a teljesítmény terén. Lehetne ennél gyorsabb is, de azok jelenleg ezek az SSD-k, amit esetleg a hallgatók is ismernek, amit az otthoni gépükből, laptopjukból szoktak tenni. Ezek jóval gyorsabb tárlók, viszont kisebb kapacitásúak és jóval drágábbak. Tehát egyre most a könyvtári szinten, most a lemezes tárlás mellett tettük le a voksunkat. ebből pedig most hát mindig azt szoktuk, hogy végtelen kapacitásra van szükség, ahogy növekedik az állomány, igazából sorra vesszük a diszkeket, illetve a diszkrendszereket, meg az ezt kiszolgáló szervereket. Tehát most egy ilyen infrastruktúrában valósul meg a dolog, és később ezt nyilván ki fogjuk találni, hogy milyen irányba mozduljunk el. Nem tudom, esetleg most beszéljek a szalagos tárlásról, hogy azt például mi elvetettük.
Miért?
A szalagos tárlás egy nagyon, nagyon jó megoldás, de annak is megvan a maga terület, hogy hol jó mentésre szokták ezt használni általában a világban, ez a bevált standard, viszont onnan nagyon lassú helyreállítás, akkor adatmennyiséggel, amivel mi dolgozunk, egy ilyen katasztrófa helyzet esetén jelenlegi állományt azt 3 hónapig tartana visszatölteni, és addig ugye nem lehetne igazából semmit csinálni. Tehát igazából mi a sebessége miatt vetettük el a szalagos tárlást. Egyébként egy nagyon jó megoldás, mert a szalag az, amiről tudjuk, hogy már 100 éve biztosan működik, visszalasható, viszont nagyon érzékeny is a szalag, tehát milyen hőmérséklet, milyen páratartalma van tárolva, érik-e mechanikai behatások, illetve nagyon fontos, a szalagot legalább évente egyszer át kell forgatni, mert van egy ilyen úgynevezett átmágnesesződés, hogy a szalag saját magát technológia adódóan, hogy fel van sűrűn csévélve, átmágnesezi, és ez ugye sérülhet az adat, nem lehet esetleg visszaolvasni, vagy csak hibásan lehet visszaolvasni, szóval nagyon macerás ennek a tárlása, mozgatása, visszaolvasása, úgyhogy ezt mi ezért vetettük el, mert nekünk, a mi céljánknak ez nem megfelelő, mi a egyelőre úgy néz ki a diszkes megoldás.
Igen, a könyveknél is azt tudjuk, hogy állandóságra van szükség a tároláshoz, állandó hőmérséklet, állandó páratartalom. Itt a digitális dokumentum, van egy, mondjuk egy szerver szoba, amiről azt tudjuk, hogy baromi hideg van ott bent, ennyi elég, vagy van-e valami más fontos?
Hát a páratartalom itt is nagyon számít, ugye? Ez az állandóság, hogy mondtad, és az kinyitán fontos, hogy télen-nyáron azt ez a nagyon hideg, az a mi esetünkben ilyen 18-19 fokot jelent, ezt télen-nyáron próbáljuk tartani, ez hála Istennek meg is valósul, illetve ezek a klímagépek, ezek a páratartalmat is egy ilyen 60%-on tartják. Körülbelül ez a szervereknek az ideális hőmérséklet a működésük, a hosszú távú megbízható működésükhöz.
Azt hiszem, úgy lehetne, hogyha ezt az analógiát tovább építeni, hogyha erre gondoltál esetleg, hogy még a fizikai dokumentum esetében van egy könyvünk, ez úgy néz ki, hogy a könyv maga az a fizikai hordozó, ezt Tamás javíts ki, de igazából én ezt meg tudom feleltetni a hardveres adathordozónak,
így tehát van, igen, a hardveres adathordozónak. Jó példa.
És a könyvnek maga a tartalma, az írás, ami benne van, az pedig megfelel magának a digitális tartalomnak, tehát hogyha mondjuk
határolt adatnak
kiadunk mondjuk elektronikus egy dokumentumot, az mondjuk egy EGRI csillagokat, most kiadnák digitálisan, vagy elektronikus formában, az annak a tartalma az megfelel az EGRI csillagok 62-ben megjelent tartalmával. Nyilván a hordozó felülete más, mert ugye az valahol egy meghajtón lesz eltárolva, míg a másik esetben ugye ott megvan egy könyvformája, és ami ennek a szépségét és a nehézségét is adja, hogy a digitális tartalmaknál ez a kettő dolog, maga a hordozó és a hordozott tartalom, tehát az információ, ami benne van, ez nem annyira egyértelműen szétválasztható, mert összecsúszik, mert ugye bárhol lehet, ugye azt nem látod, hogy hol van, neked egy megjelenítő felület az betölti, de hogy hol van, azt magát nem látod. És a két dolog mentén lehetne igazából megfogni, hogy mi a digitális megőrzés. Egyrészt maga a biztonsági mentés, és ennek a legmodernebb technológiával történő biztosítása, amiről a Tamás is beszélt, hogy ez hogyan változik, mondjuk a szalagos mentésről most egy újabbra. A másik része pedig az információnak a megőrzése. Ez alatt értem, hogy ugye ez megtörténik a fizikai hordozóknál is, tehát egy könyvet is, hogyha a kezünkbe veszünk, annak van egy címe, van egy szerzője, van egy megjelenési éve, van egy csomó olyan jellemzője, amit tudunk róluk, és ezt a könyvtárosok, ez gyakorlatilag már több száz vagy több ezer éve ezeket a tulajdonságaikat gyűjtik, rendszerezik, leírják, és ez alapján tudjuk megtalálni a könyvtárakba ezeket a könyveket. A digitális tartalmaknál pontosan ugyanaz a helyzet, tehát ezeket a dokumentumokat leírják, rendszerezik, de plusz még olyan adatokat is hozzáírunk, ami a digitális tartalomnak a megőrzéséhez kell. Tehát olyan adatokat csatolunk hozzá, amik egyébként az analóg fizikai dokumentumoknál ott esetleg a restaurátor és a könyvkötők birtokában vannak. Itt ezek a digitális megőrzés területén jelennek meg, mert nyilván itt fontosak, és nyilván ezek teljesen eltörő adatok, viszont analógia szinten így működik a dolog. dolog, hogy a digitális megőrzési terület az egy ilyen sok területet bekapcsoló terület, és a végén pedig ezeket összegyűjti, a digitális könyvvel kapcsolatos összes adatot összegyűjti, és metadatokat alkot belőle, vagy átveszi a metadatokat, és ezáltal teszi lehetővé a megőrzését, hogyha ki akarom fejteni ezt a példát. Ugye ahhoz, hogy értsünk egy dokumentumot, ahhoz értenünk kell a benne lévő jeleket, ezt nekünk valahogy dekódolnunk kell. Erre vannak a metaadatok, ami a tartalmunk által hordozott adatokból, a metaadatok segítségével információt készítünk. Ez maga a megőrzés, hogy ennek a képessége megvan, hogy megértsük a dokumentumot. Erre nekem van egy nagyon jó példám, hogy ez mi történik, hogyha az elmarad. Ez pedig a Pleisztoszi korong, ez az időszámításunk előtt 1500-ba készült Krétán, aztán a mükénéi kultúrának volt egy írásos emléke. Azt hiszem, egy anyagkorongon van, tökéletesen megmaradtak a kis piktogramok ezen a korongon, viszont a mai napig nem tudták megfejteni. Most miért jöttem ide, végignéztem, hogy milyen cikkek vannak erről, és minden évben van egy cikk, hogy megfejtették. Persze azóta se fejtették meg, most le is ellenőriztem a Wikipédián, hogy ez nincs megfejtve, de jól mutatja, hogy az adatot, az gyakorlatilag több ezer éve meg tudjuk őrizni, de ami szintén nagy kihívás, hogy információként tudjuk értelmezni ezt a Pleisztoszi korongot, azért nem értjük, mert nem raktuk mellé azt a feloldó készletet, amivel megérthetjük azt a nyelvet, amin íródott, és a Nemzeti Könyvtárnak, amelyiknek nyílt végű, határozatlan idejű kell megőrizni a dokumentumokat, olyan adatokkal is, olyan metadatokkal is el kell látni a könyveinket, a digitális tartalmainkat, amik ezt a hosszú távú információnak az érthetőségét is biztosítsák. Egy ilyen triviális példa, hogyha van egy szövegünk, és abban van egy szám, akkor én arra megmondhatom arról a kettes számjegyről, hogy ez egy számjegy, és én ezt már adatként eltárolom, és a jövőben ez biztosítja azt, hogy értsük is. Most nyilvánvalóan ez nem egy rövid távú probléma, mert a számokat ezt fel fogjuk ismerni, a magyar nyelvet is ismerni fogjuk, de mondjuk, hogyha van egy csendes óceáni kis közösség, aminek a nyelvét már csak pár százan beszélik, és ott oda elmegy egy néprajzkutató felveszi, akkor annak a megőrzésénél mindenképpen annak az adott nyelvnek a szintaktikáját és a szemantikáját is mellékelni kell, mert lehet, hogy már csak pár évtizedig lesz, aki megértse ezt a nyelvet.
Különböző rendszerekre is gondolom szükség van, hogy segítse a feldolgozóknak, a digitális megőrzőknek a munkáját. Például a legutolsó előadásában a premise rendszerről beszéltél, ami tulajdonképpen egy ilyen szabványt jelent, ami segít a munkát. Mit jelent ebben a feldolgozásban a segítség? És akkor hagyjuk is a régi analógiát, hiszen teljesen másról van szó, mint a fizikai könyvek esetében.
Igen, ez egy másfajta szabvány, ami kifejezetten azokra a metaadatokra koncentrál, azokra a kritikus metaadatokra, amik segítik azt, hogy egy digitális tartalom hosszú távon is érthető legyen, hozzáférhető legyen, renderelhető legyen. Ez egy megőrzési szabvány, ami ezekre a kritikus metaadatokra koncentrál, tehát itt lehet elhelyezni olyan adatokat, hogy például ami a dokumentumnak az előtörténetét rögzíti, hogy kitől érkezett, milyen formában, esetleg milyen felhasználási és szerzői jogok tartoznak az adott műhöz, hogy ezt is tudjuk kezelni. Tehát ezek kifejezetten ezekre a kritikus metaadatokra koncentrálnak, így lehetővé téve, hogy ezek is kvázi egy rendszerezett formában adatokként el tudjuk rakni a tartalom mellé. Mert ugye jelenleg úgy rakjuk el ezeket a digitális fájlokat, hogy mindig elrakjuk magát a born digital, az eleve digitális anyagokat, és a digitalizált anyagokat, és mindig hozzárakjuk az értelmezésükhöz szükséges plusz metaadatokat, ami gyakorlatilag a könyvnek a rendszerezését tartalmazza, hogy benne vannak ezek a leíró metaadatok, amik a könyvnek a szerzőjéről, keletkezéséről árulkodnak, benne vannak azok a technikai metaadatok, amik pedig a digitális fájnak, vagy ennek az egésznek az életben tartását biztosítják. Ezeket mindig egybe csomagoljuk, tehát magát a tartalmat és a róluk szóló leíró adatokat, mert adatokat, azokat mindig egy csomagba rakjuk el, hogy bármi történik, ezek ott legyenek mellettük.
Ezt Nemzeti Könyvtár használja ezt a rendszert, a nemzetközi kitekintést azt érdemesen érni, hogyan kapunk tapasztalatokat, mit lehet megtudni, ahol mások is ezzel foglalkoznak, lehet ezt adoptálni a mi világunkban.
Hát nézd, igen, tehát ez nagyon sokféleképpen áll ebbe a világ. A digitális megőrzési területbe is egyébként az Egyesült Államok volt úttörő, az Egyesült Államok Library of Congress nevezetű, gyakorlatilag nemzeti könyvtár funkcióban álló könyvtár az, aki már nagyon régóta, több mint 20 éve foglalkozik ezzel a kérdéssel. Rengeteg gyakorlatot el lehet tőlük tanulni, a nagy standardek is, nagy szabványok is hozzájuk kapcsolódnak, és aminek az az előnye, hogy rengeteg ezzel kapcsolatos előadás elméleti munka férhető hozzá, ami ennek a nehézségét adja, hogy eznek a megvalósítása az mindig intézményfüggő, ugye a Nemzeti Könyvtár a speciális helyzetéből adódóan egyedi gyűjtőköre van, tehát rá nem lehet alkalmazni akármilyen megoldást, neki mindig saját magára kell szabnia, kidolgoznia már létező megoldásokat, tehát egy szabvány esetében, amit itt említettél a premisz esetében is az a helyzet, hogy a Nemzeti Könyvtárnak meg kell néznie, hogy az ő állományának milyen speciális adatigénye van, ami szükséges a megőrzéséhez, és ezt arra kell alkalmazni. De persze az nagy segítség, hogy ebbe a digitalizált világba gyakorlatilag bármi hozzáférhető. A mesterséges intelligencia is egyébként, most én egy pár napja kipróbáltam a ChatGPT-t, hogy írjon nekem valamit a digitális megőrzés témájába, és egész jó összefoglalást adott. A hivatkozások azok nem stimmeltek benne, de egyébként jól, tehát a netről jól össze tudta szedni az anyagokat, és mondta, a mesterséges intelligencia is egy olyan, mindenbe lehet használni természetesen a megőrzésbe is, pont ezeknek a metaadatoknak az előállítása, a rendszerezés, az adatkinyerés, ami egyébként a valószínűleg a könyvtári feldolgozási terület sok területén használható, így a megőrzésbe is gyakorlatilag segíthet az a folyamatok automatizálásában.
Tehát elképesztő a technológiai fejlődés. Régen azt gondoltuk, hogy CD-n tárolunk a zenéinket, különböző Winchestereink volt, 5 gigás Winchester, aminek nagyon örültünk a 90-es éveben, hogy micsoda nagy tárhelyünk van, és amikor a szoftverekre gondolunk, valamik már nem futnak, ilyen körülbelül emulátoroknak nevezik ezt, hogy régi programok. Most az informatika osztály hogyan tudja ezt az egészet segíteni? Úgy képzeljem el, hogy vannak 80-as, 90-es, 2000-es évekbeli technológiák, amik mintha egy ilyen múzeum lenne, és akkor ha a Matyék kapnak akár egy digitális hagyatékot is lehet kapni, ugye? Kapnak egy USB-t, kapnak egy CD-t, akkor ti az akkori technológiával rendelkeztek, és ezt tudjátok emulálni, nem tudom, jó kifejezése.
Kifejezés hogy, jó, igen. Igazából,
hogy tudják használni, tudják feldolgozni a kollégák.
Nem minden esetben tudjuk ezt sajnos megoldani, mert igazából akkor a informatika kezdete óta minden környezetből kellene megőriznünk nekünk is egy fizikai hardvert. Igyekszünk egyébként ezt valahogy megoldani, de itt akartam is kapcsolni a Matyinak az előzményéhez, hogy főleg egy olyan dokumentumnál, ami eleve digitálisan született annak idején már, mondjuk egy CD-n, voltak itt a könyvtárban, és ilyenek ezek a képnézeketős fóliójúos alkalmazással létrehozott lemezek, ezek még ilyen doszos környezetben futottak. A legújabb operációs rendszerek ezeket nem futtatják, tiltják, hogy ezeket ne is lehessen használni, mert biztonsági kockázatot rejtenek. Igen, ilyen esetekre mondjuk még vannak olyan régi gépeink, egy-kettő elrakva, ami ezt a CD-t még tudja abba a 16 bites környezetbe futtatni, amire ez annak idején készült, de ahogy telik az idő, és egy adott korszak jobban távolodunk, ez egyre nehezebben lesz kivitelezhető. Amit említettél, az emuláció, az bizonyos esetekben működik, de nagyon sok egyedi ilyen digitális értékünk van a könyvtárra, amit nem tudunk emulátorra futtatni, vagy olyan egyedi megoldással készült, vagy olyan ritka dologról van szó, hogy nem általánosított, és nincs olyan forráskódja, vagy olyan hozzáférés, amivel ezt tudnánk futtatni. Ilyenkor az, hogy akkor valami régi gépet összeszedni valahonnan, akkor azt a környezetet megteremteni. Ez egyébként az otthoni felhasználásnál is egy érdekes terület, hogy azt amit kiírtam, azt a CD-t mondjuk 20-25 éve ezelőtt, ha még működik, azt hogy fogom visszavasni egy újabb oprendszer, milyen képformátumot használtam, azt meg tudja jeleníteni egy újabb operációs rendszer, egy újabb gép, megvan-e a visszafelé kompatibilitás. Ahogy megyünk előre az időben, egyébként ez egyre nehezebb. Én azt szoktuk csinálni, ahol lehet, ez inkább fájlokra vonatkozik, hogy mindig olyan modernebb adathordozóra átmozgatjuk x évente, hogy ezt a technika indokolja. de komplett szoftverkörnyezeteknél, vagy komplett régebben készült programoknál ott mindenképpen kell egy régebbi gépet beüzemelni. Most volt pont nemrég egy ilyen megkeresés a PIM-ből, hogy hagyatékból kaptak egy olyan memóriakártyát, ami 90-es években készült ilyen kis PDA-hoz való, sehol nem működik, és ott nagyon sok körre telefonálás volt, hogy hogy lehetne, mint lehetne, és volt nekem volt egy ismerősöm Pécsen, aki ilyeneket gyűjt, és akkor őt hívtam, hogy ezt meg tudjuk-e oda, és mondta, hogy neki milyen ilyeneket gyűjt, és neki minden rendelkezéssel, neki ez nem probléma, és itt az OSK és a PIM közösen nem tudta ezt a dolgot megoldani, ő meg Pécsen egy 3 percet lementette, megnyitotta, lementette, ami a kártyán tartó adattartalmat, hibátlanul megvolt egyébként. Ez egy ilyen szélsőséges példa volt, de gyakran előfordulnak ilyen esetek, hogy nem csak maga az adathordozó van meg, hanem akkor, ami akkoriban volt hozzá környezet, azt is biztosítanunk, hogy egyáltalán vissza tudjuk nyerni azokat az adatokat, amit a adott adathordozó eltárol.
Itt ezek a folyamatok működnek, és akkor nálatok is az osztályon bejönnek ezek, akkor megoldjátok. A felhasználóknak foglalkoztak-e azzal, hogy esetleg valamiféle ajánlást adni, tehát valami olyasmi segítséget, hogy otthon, aki rendszerezni akarja akár a légi levelezését, vagy a régi képét, de digitalizálja, hogy hogyan fusson neki, hogyan kezdje az egész munkát, ha úgy akarja tényleg megőrizni, hogy 100 év múlva is meglegyen.
Ezt otthoni környezetben, egyébként pont most olvastam, hogy az Egyesült Államokban is csak a magánszemélyek 50%-a van valami biztonsági másolata. Én azt mondanám, hogy egy otthoni felhasználásra, ami magát az érthetőségét érti, tehát ha elrakunk fájlokat, Tamás szerintem el fogja mondani, hogy ez milyen formában, hardware-es szinten milyen formában érdemes. Egyébként én a visszakereshetőségére, hogy értsük is, hogy mi van abban, megtaláljuk, tudjuk szervezni, el lehet látni, nyilván el tudjuk címkézni, erre vannak lehetőségét, én valami címkézést használnék, nem bunyolítanám túl, de valamilyen rendszerezés mindenképpen kell, mert soha nem fogja megtalálni azt, hogy tavaly karácsonykor milyen fényképeket készítettem a családi vacsorán, tehát valamilyen jelölést kell használnia, én valami egyszerűt javasolnék, a hardware-es részét, az pedig nekem azt a Tamáshoz fordulnék, hogy arra javasoljon valamit.
Hát én mindenképpen annak a hív vagyok, hogy több helyre mentsünk.
Mindenki a felhő az felhő?
Mindenki számára hozzáférhető, most már szerintem emberi áron, vagy akár ingyen is, bizonyos szolgáltatási szinten a felhő. Én egy példányt tudom mindenképpen tennék, illetve azon az eszközön, amin használom, számítógépen, laptopon, stb. Ott legyen egy példány, illetve valamilyen olyan adathordozóra is mentenék, amit el tudok tenni kvázi a fiókba, és az mondjuk ott 20 év múlva is előveszem, az ott lesz, valószínűleg nem megy tönkre. Itt most én magánszemélyként nagyon sok mindent kipróbáltam, érdekel is a dolog. Próbáltam szalagot is otthon. A szalag, amit az elején is mondtam, az macerás sajnos, tehát ott a speciális eszközök kellnek hozzá, az inkább tényleg egy nagyipari környezetben való. A szalagot én azt otthoni szinten azt nem ajánlom, vagy hát a drágossága és a bonyolultsága miatt. Ami nekem bevált hosszú távon, az optikai adattárlás, tehát CD-k, DVD-k, viszont ott van egy olyan fontos megkötés, saját tapasztalat, és olvastam is, hogy ilyen 5-6 évente illik ezeket a lemezeket újraírni, mint egy CD-ről DVD-re, ugye ekkor eleve helyet is spórolok, mert ugye egy DVD sokkal több CD mennyiségét kapacitásban el tudja tárolni, most ugye még rendelkezésre áll a Blu-ray, ami megint sokszoros egy DVD-nek, illetve ami nagyon izgalmas most, és én próbáltam és jókat olvastam, ez az M-Disc nevű technológia, ez egy ilyen speciális gyantával vonja be a lemez felületét még pluszban, ami hát a gyártó szerint ezer évig biztosítja, hogy hozzáférhető legyen, én ezt kicsit ilyen marketing túlzásnak érzem, de láttam olyan teszteket, hogy tényleg megflex korongozták, folyékony nitrogénbe tették, és vissza tudták olvasni a lemezt tényleg, tehát ez egy stabil dolognak tűnik, de én emberi léptékben azt mondom, hogy egy ilyen lemez mondjuk 40-50 évet kibír, ami egy belátható időtáv, akkor az már jó. Most ennyi idővel visszanéz a CD-k, már például nem bírnak ennyit, azok el szoktak fáradni. CD-nek a gyártási technológiában adódóan van egy ilyen betegsége, úgymond, hogy így szoktam mondani, hogy begombásodik a CD, ha sérülés éri műanyag felületet. Ez a gomb, ez reakcióba lép az alumíniummal, ezt úgy lehet látni, a CD-nek a felületén bepöttyöződik, mintha víz ment volna, úgy néz ki, és ezek a lemezek olvashatatlanok. Ez viszont minden optikai lemeznek a rákfenéje, tehát ez előfordulhat bármilyen lemezzel, ha sérülés éri. illetve hogyha nagyon nagy nedvességnek van például kitéve hosszú ideig, akkor szintén ezek sérülhetnek torzulatnak, és az optikai lemez az egy nagyon, nagyon érzékeny adattárló szintén. Ha egyszer sérül vagy valami van, akkor a visszaolvashatóság az jelentősen csökken, tehát akkor már lehet, hogy az adatainktól búcsút mondhatunk. Ezen kívül van még ugye, amit te is említett, egy Winchester mencsünk. Ez egy jó megoldásnak tartom, de Winchester is olyan, hogy mozgóalkatrészek vannak benne, motor van benne, ez olyan dolog, hogy ez sem jó azért eltenni 15 évekre, és nem hozzányúlni, és sanszos, hogy az elektronika vagy valamelyik kis alkatrész felmondja a szolgáltat, és nem tudod visszaolvasni. Aki ilyen tárhelyre mentél, annak azt javasolnám, hogy egy szintén egy évente, két évente egyszer dugja fel a gépre, indítsa be, járassa meg a motort, olvassa vissza róla az adatokat, hogy tényleg működik-e, magának a kis szerkezetnek is jót tesz, ha nem meg van járatva, nem tényleg évekig ott mozdulatlanul van a fiókunkba, de egy jó megoldásnak tartom, szintén ugye most már méretarányban nagyon jó diszkeket lehet kapni, amik több terabájtos nagyságrendűek, és viszonylag stabil és megbízható adattállást valósítanak meg, és akkor még szóba került otthoni felhasználás szintjén ugye a pendrive-ok. A pendrive-ot én nem tartom olyan jó hosszú távú megőrző adathordozónak.
Mert nincsenek is laptopokon ilyen bedugónk.
Igen. A pendrive meg az a helyzet, hogy idő után ő a technológia adódóan elfelejti az adattartalmát. Két kimenete van ennek. A jobbik eset az, amikor elfelejt egy ilyen szilícium vezető, hogy ami utoljára rajta volt, az csak olvasható állapodon megmarad rajta, tehát nem veszik el. A rosszabbik kimenet, hogy szétesik az egész fájrendszer benne, és akkor viszont kvázi elfelejt mindent, akkor szintén az adatokat bukjuk. Úgyhogy a pendrive-ot inkább a napi használatra javaslom, hogy fájlokat egy-két gép között átvinni, elvinni egy előadásra valami, de semmiképpen sem a hosszú távú megőrzésnek a alappillére a pendrive.
Igen, ez nekem is nagyon hasznos tapasztalat most, mert én például a fotókat mostanában, hogyha van az OVI-ban egy fotózás a gyerekről, ott a fotósok mindig pendrive-on adják át, és nem is gyűlnek a pendrive-ok, és én is elkezdtem ezen gondolkozni, hogy vajon ez mennyire lesz jó, meg hogy az a könnyebbség meg, hogy mikrofon pendrive-on, az ott van, látok én egy címkét, de hogy igen, ebbe látok egy veszélyt, hogy nagyon ráálltunk erre a pendrive-ra, és Tamás is mondja, tehát az igen, tehát ezeknek az átmentését biztosítani kéne, mert nálam is otthon növekszik a pendrive szám, és nincsen soha leöntve, tehát ez nekem magamnak is gondoskodnom kell, mert akkor, ahogy Tamás elmondta, ez nem egy biztonságos mentés ebben a formában.
Illetve, bocsánat, hogy közös szólok, még ugye a pendrive-ok legtöbbsége USB-feltet használ, most amilyen váltások lementek az elmúlt időszakban, mini USB, micro USB, USB-C, a szabályok is változnak, most átalakítókat szerezni, rádugni a gépre, ez egy hosszú távban is van egy macera, hogy a technológia változik, lehet, hogy egy 10 év múlva létrejövő új gépben már nem lesz ilyen csatlakozás, akkor vadugjuk a pendrive-ot megint ugyanabba a szisztémába esünk bele, illetve a pendrive téma, azt adzik, technológiák, a memóriakártyák ugyanezt a technológiát használják, tehát szintén napi adat használatra nagyon jó, de én memóriakártyát sem javasolnék hosszú távon elrakni, és megőrizni, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint a pendrive, egy idő után elfáradnak benne az elektromos töltések, és vagy visszaolvashatatlan lesz, vagy szerencsés esetben megmaradnak rajta azok az adatok, amik utoljára rajta voltak.
De lényeg, hogy menjen a felhőbe is, és a fizikai tárolót így 5-6 évente pörgessük át, nézzük át, és ne tegyük ki a napra, és ne egy dohos pincébe tároljuk, akkor nagyobb esélyünk lesz a digitális megőrzésre. A könyvtárő megőrzésnél említetted a ChatGPT-t, ami egy mesterséges intelligenciát használva lehet beszélgetni egy robottal. Itt a mesterséges intelligencia a ti munkátokban felgyorsíthatja a feldolgozást, miben segíthet?
Abszolút, tehát hogy ugye ezt itt beszéltük, hogy exponenciálisan növekszik az adott mennyiség, amit el kell mentenünk, de közben exponenciálisan növekszik a felhasználóknak az elvárása azzal kapcsolatban, hogy minél pontosabb, minél jobb találatokat kapjanak a keresésükre. Hát nyilván ez vonatkozik ránk is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nekünk olyan nagy mennyiség és olyan minőségi metaadatot kell kivonni a dokumentumokból, amit aztán rendszerezünk, hogy találkozzon ezzel a felhasználó elvárással, hogy ő most, ha az olvasó keres valamilyen minél kevesebb erőfeszítéssel, minél pontosabb találatot kapjon. Ez tipikusan egy könyvtárosi munka, és erre például a jövőben lehet használni a mesterséges intelligenciát. Abban a vonatkozásában, hogy ki tudja vonni azokat a metaadatokat, azokat az adatokat abból a digitális tartalomból, amit kezelünk, és gyakorlatilag ezzel mondjuk úgy, hogy elő előre dolgozik, a könyvtáros kezd alá dolgozik, hiszen kivette ezt az adathalmazt, lehet, hogy valamilyen szinten rendszerezte, és utána neki már a könyvtárosnak ezzel sokkal könnyebb dolga lehet. Nem, mi még a megőrzésben nem használjuk ezt, de valószínűleg ez a jövője, mint ahogy számos más területen is a metaadatok kivonásába egy kifejezetten. Én abba látok esélyt, hogy ez egyébként a nem túl távol jövőben, akár a Nemzeti Könyvtárban is egy eszköz lehet.
Említetted, hogy 22-ben alakult meg magát a digitális megőrzés osztályilag, megőrzés környezet, szolgáltatási környezet, sokféle dolgokkal kell foglalkozni. Hol tart most ez a munka, és hol fog tartani szerinted egy pár év múlva?
Ugye jelenleg most ott tartunk, hogy van az OSZK-nak, azt hiszem már voltak egy korábbi beszélgetésben a digitalizáló központnak is a munkatársai, tehát van egy hatalmas digitalizáló központunk, hatalmas éves teljesítménye van digitalizálás tekintetében. Most jelenleg arra fókuszálunk, hogy ezt a digitalizálási teljesítményt, amit nyújt a digitalizáló központ, ezt tudjuk követni a megőrzésbe is. Ez alatt értem, hogyha mondjuk havonta 1 millió oldalt elkészít a digitalizáló központ, nekem és a digitális megőrzéstájnak az a célja, hogy ezt az 1 millió oldalt el is tudja menteni jelen időben. Most még nem tartunk itt, de ezen dolgozunk, hogy ez megvalósuljon, és minél kevesebb hátrányunk legyen a jövőben, amit le kell dolgozni. Ez az egyik célunk. A másik célunk pedig az, hogy kiépítsünk egy olyan nemzetközileg elfogadott szabványos működést, amivel itt a régióban gyakorlatilag egy nagyon magas szintű megőrzést, szabványos megőrzést tudunk megvalósítani, és ami lehetővé teszi, hogy tényleg időtől függetlenül biztosítsuk a Magyar Nemzeti Könyvtárban lévő digitális állományoknak a megőrzését.
Sok sikert kívánok ez a munkához. Rényi Mátyás Attila és Sirla Tamással beszélgettem. Solymosi Ákos segítette a munkánkat, ez volt a 14. csevé. Én Tóth Péter vagyok, a webes tartalompakolója a könyvtárnak. Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük.
Köszönjük.